Jó estét kívánok, Péter, egy utolsó kérdés, esetleg az ajtót, ha el tudod csukni, köszönöm. Köszönöm. Hát jó estét kívánok!
Nekem lenne még egy kérdés, hogy tanultuk meg. Tehát a görögök úgy beszéltek a négy elemről, a tűz, víz, levegő, mint négy egyenrangú, egyformású létezés a megnyilvánulásnak. És ugye itt most mi arról beszéltünk, hogy van ez a tűz, ami most, hogy ezt jól értem, hogy ez egy kicsit magasabb rangú elem, mondjuk, mint a többi.
Nem.
Tehát, hogy hierarchikusan.
Nem, erről nincs szó.
Hiszen azt mondjuk, hogy ő az örökké valónak a szimbólum.
Ezt csak mint egy metafora használtuk. Tehát nem, nincs ilyen hierarchia, hogy a négy elem közül ez lenne a legmagasabb. Azt az egészet, amit ugye tanultunk, hogy a gyertya fénye, meg a tűz, alaptűzelem, és hogy vágyakozik, ahogy vágyakozik a gyertya fénye a tűz elemhez, úgy vágyakozik a lelkünk Istenhez, ez csak egy metafora. Ez nem azt jelenti, hogy a tűz az Isten szimbolizál. Tehát, hogy... Érted? Uh-huh. Jó. Köszönöm szépen. Más kérdés? Nincs. Akkor vágjunk. Közepébe. Ugye a múlt alkalommal arról volt szó, hogy az emberi lelt a gyertyához hasonlítottuk, vagyis pontosan a lánghoz hasonlítottuk, és azt mondtuk, hogy megvizsgáltuk, hogy a láng miért ilyen furcsán viselkedik, hogy mindig, mint a fölfelé húzná valami, és vágyakozna fölfelé, mindig el akarna szakadni attól, ami éppen ég, amin éppen ég, mondjuk a kanóc, mindig, hogyha így fölfelé akarna menni. És ugye azzal a kabbalisztikus magyarázattal, azt a kabbalisztikus magyarázatot hoztuk elő, ami úgy szól, hogy a láng az tulajdonképpen vágyakozik, hogy arra, hogy egyesüljön alap eszenciájával, az ős anya elemével, ami a tűz elem, ami a hold szférája alatt található. Ugye ez volt az, amit mondtunk, ugye, hogy ezt így magyarázták a ókorban, hogy a csillagok ugye az egy szféra, utána jönnek a hét különböző bolygónak a gömbje, és aztán legalul van a hold, és akkor az alatt van a négy alkoeleme a világnak, a föld, tűz, víz, levegő, amit nem szó szerint kell érteni, hogy ott van a hold alatt valahol a tűz, csak keressük a lángját, hanem ezek ilyen spirituális, főleg spirituális értelemben dolgok. Mindenesetre azt mondja a kabala, hogy a tűz elvágyakozik innen, szeretne egyesülni alapelemével, anya elemével, a tűz alapelemével, és ezért, mint hogyha mindig el akarna innen menni. És akkor azt mondjuk, hogy ez az nagyon furcsa dolog, mert úgy tűnik, mert hogyha a tűznek ez teljesül ez a vágya, és kialszik a kanóc, kialszik a tűz a kanócról, akkor megszűnik a tűz ebben a mi szféránkban, egyesül az ős elemével, anya elemével, mondjuk nevezzük így, tehát megszűnik létezni. Tehát tulajdonképpen mit akar a tűz? Azt, hogy megszűnjön a jelenlegi formájában, és egyesüljön a gyökerével. Ugye? Ami ellentmond azzal, amit az összes többi entitás létezés szeretne, meg akarna. Mit akar minden, meg mindenki, hogy létezzen. Minél jobban létezzen. Minél nagyobb legyen, minél okosabb, minél nagyobb hatalmú, minél több pénzű, minél nagyobb tiszteletnek örvendő. De nem csak az emberek szeretnék ezt, minden létező dolog tulajdonképpen az egója által létezik, azáltal, hogy azért harcol nap mint nap, hogy minél inkább létezzen. Ez a létezésünknek az alapeleme. A tűznél mégis azt látjuk, hogy van benne egy ilyen furcsa tulajdonság, ez szerint az értelmezés szerint, és most nem az a kérdés, hogy a fizikai jelenlegi állásában mennyire állja meg a helyét, az a kérdés, hogy ez egy metafora. A tűznél azt látjuk, hogy ő nem létezni akar, hanem feloldódni az ő létezésén, saját létezésének a forrásában. És ehhez hasonlítottuk a lelket is. Ugye, mert a mondat úgy szólt, az idézet úgy szólt, hogy Nérha semni smatadám, Isten gyertyája az ember lelke, vagyis akkor a gyertya, a forra az ide vonatkozik, hogy az ember lelke is ilyen, hogy tulajdonképpen valahol nagyon mélyen az a természete a léleknek, a mi isteni lelkünknek, hogy szeretne feloldódni a forrásában, magában az Istenben. Ez viszont azt jelenti, hogy ő megszűnik létezni. Tehát, hogyha ugye ellentétben azzal, amit tapasztalunk a dolgok külső megnyilvánulásában, hogy az emberek mindannyian tulajdonképpen csak azért abban élnek, meg abban jelennek meg, hogy minél inkább kiterjesszék a saját létezésüket, mégis van egy belső hang, van egy belső motiváló erő, ami nem arról szól, hogy minél inkább létezzünk, hanem arról szól, hogy minél inkább feloldódjunk egy nálunk magasabb és mindenen túlmenő létezésben, ami az Istennek a transzcendens örökké való létezése. És ez azt jelenti, hogy van bennünk egy ilyen hang, ami néha megszólal, és tulajdonképpen magyarázhatjuk ezzel azt is, hogy miért vagyunk tulajdonképpen egy még mélyebb magyarázat, amit a múlt héten még nem beszéltünk, amilyen az úgy szól, hogy ez az oka annak is, hogy egy kicsit olyan nyugtalanok vagyunk, hogy hiába érünk el ezt, azt, amazt, mindig úgy érezzük, hogy soha, hogy nem végeztük be, hogy mindig minél többre, és nem is csak többre, hanem hogy nem érezzük a boldogságot soha ilyen áthatóan, hanem mindig van bennünk egy ilyen nyugtalanság. De ez most csak egy mellékvágány. A lényeg az, hogy ott van bennünk ez a hang, és hogy azt vezette le ebbe az átterebe, azt mondta, hogy ez az a hang, ami azt eredményezi, hogy amikor az ember választás elé kerül, valami nagyon drasztikus kérdésben, hogy válassza az isteni utat, vagy valami nagyon drasztikusan rosszat, hogy ilyen helyzetekben meg szokott szólalni ez a hang, és akár képes magát feláldozni az isteniért. Tehát például, hogyha valaki választás elé kerül, hogy embert öljön, vagy inkább meghaljon, akkor hajlandó inkább meghalni. Hogy mondjuk, mit tudom én, megerőszakoljon valakit, vagy inkább meghaljon, akkor hajlandó inkább meghalni. Megtagadja Istent, mint hogy inkább, vagy inkább meghaljon, akkor hajlandó meghalni. Még akkor is, hogyha ennek semmilyen intellektuális háttere nincsen. Egy olyan emberről van szó, aki mondjuk erre éveken keresztül készült, hogy egy ilyen próbatétel lesz, és sokat olvasott, és meditált, és lelki gyakorlatot végzett. Egyszerűen az a belső hang megszólal, és azt mondja, hogy ez az a pont, ahol már nem mehet tovább a létezés, saját létezésémnek az egoista kiterjesztése, és megszólal benne ez a hang, ami készteti erre. Továbbá is azt mondtuk, hogy ez a hang az, amire rá lehet kapcsolódni akkor is, hogyha amúgy nincsen bennünk meg az a nagyon nagy meditációs készség, amivel elő tudnánk hívni magunkban az isteni, azt, hogy szeressük Istent, mondjuk. Ugye arról beszéltünk, az előző fejezetekben, a tányának az első 17 fejezetében még arról volt, hogy az ember közeledni akar Istenhez, akkor ehhez ugye abban az értelemben akar közeledni Isten, hogy érzelmei is legyenek Isten felé, ami ezért nem egy kis feladat, most legyünk őszinték, más dolog megtartani a szombatot, meg tekerni magunkra az imaszíjat, meg meggyújtani a péntek esti gyertyát, és más dolog ezt érzelemmel teli csinálni, tehát hogy úgymond szerelmes legyen Istenbe, vágyakozzon Isten iránt. Azt mondtuk, hogy erre az egyik lehetőség az, hogy az ember meditál, hogy gondolkodik, és elmélyed, és a gondolatai által kerül olyan helyzetbe, hogy akár ebből érzelem is születhet. De azt mondtuk, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, és ez nagyon sok készség és kitartás szükséges. De itt van bennünk, mindenkiben egy olyan hang, ami ennek a lángoló léleknek a hangja, amire az is rákapcsolódhat, akinek amúgy ilyen magas, kvalifikált értelmi képességei meg hasonlók nincsenek. Egyszerűen csak meg tudja érinteni magában ezt a kis örlángot, ami ott van belül, és elő tudja magából hívni ezt a hangot. És egy kicsit ezt jobban szemléltessem. Ugye, tehát ugye arról van szó, hogy azt mondtuk, hogy általában az embereknél ugye az idő nagy részében a saját egójuknak és a saját létezésüknek a kiterjesztése a fő motivating force, a fő motivációs erő. Ez általában az idő nagy részében. De mindenkinél megfigyelhetjük, csak hogy ne legyen nagyon elvont a dolog. Mindenkinél meg lehet figyelni, hogy időnként van legalább ilyen érzés szintjén, lehet, hogy ezt elnyomja magában elég hamar, de időnként megszólal, hogy tulajdonképpen minek is létezem. Szóval, hogy az egész dolgot úgy, ahogy van, kérdőre vonja, és vágyakozik arra, hogy ő ne létezzen, most nem a depresszióra gondolok, hogy öngyilkos legyen, arra gondolok, hogy vágyakozik arra, hogy feloldódjon az igazi létben. Ez most nagyon, lehet, hogy nagyon megfoghatatlan volt, de talán ha mindenki megpróbálja lefordítani saját magában. Tehát azt látja, hogy végül is ez az ő saját létének a kiterjesztése, ez értelmetlen, és megszólal benne egy hang, lehet, hogy ez így nem fogalmazódik meg így ennyire explicitne, hogy én mondom, de mintha kivágyakozna ebből az egészből, és szeretne valami igaziba bekapcsolódni, még akkor is, hogyha ez az ő létének a megszűnését jelenti. Ezek nem olyan dolgok, amiket, ez nem olyan, mint hogy bemegyek a étterembe, és akkor mondom, hogy melyik a menüről, melyik ezért kérem. Az ilyen típusú vágyat nem lehet ennyire explicit megfogalmazni, hogy ez hogy hangzik el mindenkiben. De én csak arra akartam rámutatni, hogy ne legyen a dolog annyira elvont, hogy mit jelent az, hogy meg akar, Istennel akar egyesülni, meg mit tudom, ilyen vágyaink azért úgy, vagy nem mindenkiben vannak, hogy fölévezek egy reggel, hogy Istennel szeretnék ma egyesülni. De hogy van egy olyan hang, amit lehet, hogy nem így fogalmazódik meg bennünk, hogy Istennel akarok egyesülni, de ami megkérdőjelezi az egész ennek a létkiterjesztésnek a mindennapi motivációit, és azt mondja, hogy én szeretem, hogy akár a megszűnésem árán is szeretnék becsatlakozni a végtelenhez. Most nagyon elvont volt? Nem?
Ismerős?
Na, örülök, hogy akkor annyira nem. Nem mentünk messzire. Most az igazság az, hogy mikor jön elő ez a hang. Ezt kéne végig gondolni. Ugye, szerintetek. Ha lehet, vannak esetleg olyan élethelyzetek, amikor inkább elő, és van olyan, amikor kevésbé.
Magány.
Okay.
Valami olyan cselekedet, hogy az ember magába száll, hogy Isten igazából ez nem volt egy pozitív.
Valami rossz.
Valami rosszul csinál.
Lelkibánat. Hogy? Trauma. Igen, ezt vártam. Trauma. Tehát még valami esetleg? Alapvetően megszólalhat ez akkor, amikor túl jól mennek a dolgok, de inkább akkor szokott megszólalni, hogy túl rosszul mennek. És ugye a traumát mondtad. Tehát a magány is ilyen, amikor a dolgok nem... Ugye van a dolognak egy külső, az életnek van egy ilyen külső mázat. Fölkelek reggel, elviszem a gyereket, megiszem a kávémat, beülök a kocsiba, csinálom ezt, azt hívnak, telefonálnak. Ugye van az életnek egy külsőleges menete, és az élet nagy részében ez a menet megy. Ugye? És akkor időnként megtöri ezeket valami, és akkor tud ez a dolog megszólalni. Amikor nem megy magától minden, amikor nem ülök a vonaton, és csak ülnöm kell, és nem kell. Amikor hirtelen történik valami, amit mondjuk traumának nevezek, vagy magamban maradok hirtelen, ami megint csak megszakítja ezt a dolgot. Vagy csinálok valami olyat, ami már nekem is egy vészjelző, hogy hoppá, hogy kerültem én ilyen helyzetbe, hogy ilyet csináltam. Stb. Tehát amikor megvan törve a dolgoknak a normális menete, akkor, amikor azt mondom, amikor vákum keletkezik, akkor jelenik meg ez a hang. Hirtelen előjön ez a hang. Most ez a vákum keletkezik, nem akarok nagyon messzire menni, de különben az ilyen távol-keleti meditációknak is van egy ilyen típusú logikája. Ez a mantrázás, ez is arról szól, hogy vákum keletkezzen. Ugye, hogy a dolgok külső menetét, a külső funkcióidat lekötöd valami nagyon monoton dologgal, ami nem kíván túl sok koncentrálást, És ezáltal vákum keletkezik, és elő tud jönni valami, mondjuk tudatalatti, vagy tehát elő tud jönni az a, ez a hang. Most ez a, tehát akkor ez mondjuk abban maradtunk, hogy mondjuk a trauma hozhatja ezt ki belőlünk. Az igazság az, hogy ha most zsidó szempontból nézzük ezt a dolgot, akkor, de nem csak zsidó szempontból, akkor azt lehet mondani, hogy mi jelenleg a bőség zavarában vagyunk, annyira jól mennek a dolgaink, persze mindenkinek megvannak a maga traumái, de alapvetően ezért jól mennek a dolgok. Tehát, hogy az a ritkán fordul elő, legalábbis mondjuk így a köreinkben, hogy mondjuk azon izguljunk, hogy mit fogunk egyszer egy héten enni, vagy inni, vagy hogy fog. Tehát nem vagyunk folyamatosan életveszélyes helyzetben. Tehát, hogy úgy mennek a dolgok. Nem jelent életveszélyt a számunkra például a saját zsidóságunknak a megtartás. Az, hogy szombatot tartsa, vagy hogy kósert tegyek, ezt nem kell folyamatos életveszély mellett, vagy akár egzisztencia veszély mellett csinálnom, hanem a dolgok nagyon jól mennek. Különösen, hogyha most ugye a nyugati világot végignézzük, és soha nem látott prosperálás, ugye, ami ott az ottani zsidó világban van. Egyik zsidó iskola és jesiva a másik után, ezerféle kóser mondjuk étterem. Tehát semmilyen önfeláldozás nem kíván az, hogy én a zsidóságomat vagy a hitemet megélem. Még Budapesten sem tulajdonképpen. Ez nagyon kis áldozatok. Viszonylag kis áldozatokkal jár. Ahhoz képest, hogyha visszamegyünk mondjuk 100-200 évet, ahol folyamatos próbatételeknek volt kitéve. Most egy nagyon érdekes dolgot lehet megfigyelni. Most megnéztem, hogy zsidó szempontból nézve. Nagyon érdekes dolgról beszélt egyszer, többször a Lubavitcherrel, de hogy azt lehet látni, hogy ugye, például a Szovjetunióban ugye nagyon hosszú ideig durva kommunizmus volt, és akik vallásos életet éltek, azok folyamatosan ki voltak téve akár az életveszélynek. És azt lehet látni, mondja Rebe, hogy ezek az emberek, amíg a Szovjetunióban voltak, addig az életüket is áldozták akár, készek voltak az életüket áldozni azért, hogy a vallást és a zsidóságot megtartsák. Akkor kikerültek a Szovjetunióból, és mondjuk elmentek az Egyesült Államokba, akkor hirtelen már nem ragaszkodtak, még annyira sem, mint amennyire a Szovjetunióban. Pedig sokkal könnyebben megtehették volna. Miért? És ez az életben mindig mindennel így, de hát most nem, én csak egy példát mondtam, de ugye ez így szokott lenni. Azért, mert megszűnt az a traumatikus helyzet, amiben állandó vákum van, ami miatt ez a hang, ami kész az önfeláldozásra is akár, az megszólalna. Ugye egy kényelmes helyzetben nincs vákum. Minden úgy a helyén van. És ezért a mi nemzedékünkben, ha bár mindenkinek megvannak a személyes vákumjai meg problémái, de alapvetően nem vagyunk az esetek többségében nap mint nap kitéve ilyen vákum helyzetnek. És ez bizony egy bizonyos szempontból egy nagyobb feladat, mint hogyha így elérni ezt a helyzetet, mint hogyha ki lennék téve folyamatosan egy ilyen traumatikus vákum helyzetnek. Szóval összefoglalva, tehát akkor azt mondtuk, hogy ez az egész dolog, ez azt mondhatjuk, hogy ez a belső hang, ami megszólal, ez akkor szólal meg igazán, ha vákum keletkezik, mitől keletkezik vákum, hogyha a dolgoknak a külső, magától történő, normális, monoton menete valamitől megszakad, és akkor keletkezik egy ilyen üresség, amikor az, tulajdonképpen lefordítva más szavakkal, amikor az egómat megkérdőjelezik, az én létemet mondjuk megkérdőjelezik, vagy az egóm megkérdőjeleződik, az én létezésemnek a kiterjesztése kérdőjeleződik, azok a dolgok, amikkel el vagyok foglalva a napjaim nagy részében. Akkor be tud jönni egy hang, és azt tudja, és akkor meg tud szólalni bennem. Így van. Így van. És akkor hogy örülök, hogy ezt mondod, mert itt még kanyarodunk vissza még egy témához, amit érintettünk a múltkor, de nem biztos, hogy tökéletesen beívódott mindenki, mert már beszéltünk erről a hochma szintről, a bölcsesség szintjéről. Azt mondtuk, hogy a megértésnél is, amikor egy dolgot meg akarsz érteni, akkor is az van, hogy akkor tudod meg, ha egy problémának a kulcsát keresed, az akkor szokott bejönni, akkor szokott leesni a tantusz, ahogy mondani szokták, amikor vákum van. Amikor hirtelen, tehát hogy szokott ez, amikor nagyon rákoncentrálsz, és akkor nem szokott menni a megoldás, hirtelen kiürisíted a fejedet, akkor beszokott esni a megoldás. Most ezért, jó, ez stimmel? Ezért ezt neveztük azt mondtuk, hogy ez a hochmának a szintje. Hochma a megértésben, hochma, de a lélek szintjében ezért ez a legmagasabb szint, ami jelképezi ezt a vákumot, mert a megértésből is ugye használhatjuk ezt a metaforát. De nem csak megértésre igaz az, hogy a hochma a legmagasabb szint, a lélekben a hochmát nevezzük, hochmának nevezzük azt a szintet, ami az a vákum, amiért ad ennek az örökkévaló, ennek a hangnak, ennek az isteni, istene való egyesülés hangjának. Jó. Van egy, csak ezzel kapcsolatban két érdekes szép dolog még. Van az énekek énekében, ugye ahogy Salamon király szerelmes verse, de ugye azt tudjuk, hogy a bölcsek értelmezésében ez nem egy férfi és egy nő szerelme, hanem a zsidó nép és Isten szerelméről szól. És ott van két helyen is olyan kifejezés, ami a sötétségről szól. Hát, hogy én sötétbőrű vagyok, mondja. De két ilyen is van. Az egyik az úgy szól, hogy ne nézzetek engem, hogy én sötét vagyok a sötétebbnél, hiszen a nap égetett le. Most egy szabad fordítás volt a Héberből. Nem biztos, hogy a Károli fordításban így hangzik. Tehát, hogy ne nézzetek engem, hogy én sötét vagyok a sötétebbnél, hiszen csak a nap égetett le. A másik pedig úgy szól, hajra nive nava, hogy sötét vagyok én, de szép. És akkor a kabala ezzel magyarázza azt, hogy a sötétség az jelképezi itt a vákumot, azt, amiről mi beszélünk. Azt az ürességet, ami éppen hogy hívja, ami lehetővé teszi, hogy ez a hang megszólaljon. Most igazából, tehát akkor mit mondunk? Azt mondjuk, most gondoljuk végig, hogy az alapján, amit ma elhangzott, hogy akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy az emberek, amikor az életüket élik a normál menetben, akkor ez a belső hang, ez teljesen el van takarva. Mikor jön elő ez a belső hang? Amikor kap az ember a fejére egy pofont. Amikor bum, megállítják föntről, és az kap valamit, amitől hirtelen trauma, ahogy mondtátok. Akkor ez azt jelenteni, hogy ahhoz, hogy én Istenhez közel kerüljek, szükség van egy ilyen traumára?
Én úgy hiszem, hogy amit mondtál a hang, amikor érjük minden a fiatalokat is velünk van, csak nem figyelünk rá. Tehát eddig azt nem mondom, hogy fejlesztünk el a Istenhez való meditációval, hogy amikor nem traumával vagyunk, és tudjuk ezt a vákumot fejleszteni, és meghallani. Amit mondtál például, hogy keresünk valamit, hogy nem voltam fel, hogy olyan miért jövőben. Valaktam, nem elhívhatva elengedem a dolgot,
és jön egy hang, ami segít.
Most
nem úgy hordott, nem egy egészet a dologra gondoltam, hanem egy hogy az, hogy mi a helyes. Ez a formában levezetve, de nem traumában. Nem, ez a traumában. Stressz vagy a pánikot, és akkor élő példával az a lejtőnk is kívül volt a rendőrt az ernője. Ugye van 8 percben, amíg leír a földön, hogy csak a traumát, csak a becsapódás.
Ja, akkor már később. De vajon, mert túl nagy lett a vákum.
Szeretném valamit megélni az alatt a 3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- pokmányzetéset. Van egy pótterje kúzuk.
Tehát a kérdés igen,
az, hogy a pánikban előfordulhat-e az a helyzet, és a traumára.
Az ugyanaz szerintem. Én arról beszélek, amikor nincsen semmi, minden megy a maga menetén, minden jól megy, viszonylag kisebb-nagyobb dolgok vannak, de nincsen egy olyan, amitől mondjuk a kiugrasz az el, és nem ugrik, nem jön ki az el, hogy mondjuk ott már sok előre menetlen nem lett, de most de nincs semmi, ami megtöri a dolgok, nincs egy betegség, nincs egy trauma, nincs egy izé, amitől az ember, amiben megtörnek, mert ugye mit mondott az évesebben, szerintem tökéletes igazán, de a hang ez mindig ott van, csak el van rejtve. Nem el van rejtve, el van takarva, nagyon sok réteg van rajta, ilyen külső ügyeknek a rétegei, és azért az nem látjuk meg, nem látjuk a villantását. Ezért hívja a tányát rejtett Isten szeretetnek. Erre azt mondtuk, hogy ez a rejtett Isten szeretet. Aha. Tehát előké ilyen traumákra kéne magunkra. Lecsendesed, és akkor... Jó, oké. Tudatosan, igen.
Én hagyj legyek egy kicsit vulgáris. Az én gondolatmenetemben az, hogy hangolnak, de az életemnek egy olyan időszakában, ahol az egómat azért kell erősítenem, gyerekeimet kell fölnevelni. Egyszerűen, ha nem tehetem meg, de ezek a hangok szépen kihullottak, és tehát nem tudják el most már, hogy
értékben ezt
a hangot.
Tehát azt mondom, szépen föl kell nevelni a gyerekeket, a boltot el kell adni, és akkor időskorára az ember elvonulhat. Most ezt komolyan mondom, időskorára az ember elvonulhat a Himalájába mondjuk, vagy csak szellemi értelemben is tud Istenem. Világos. De én most azt kérdezem, hogy mert ez jó, hogy ezt felhozta. Tehát van, amikor az ember nem tud lecsendesedni. Az élet megy tovább. Tehát nem tudod azt csinálni, hogy... Mert miről van szó? Ha megtehetném, hogy elmegyek a Himalájába, most csak akár szimbolikusan is, akkor gyakorlatilag nem várom meg, hogy trauma következzen. Én magam hozom magamat olyan helyzetekbe, hogy ezt a hangot előhívjam. Vannak emberek, akik elmennek matróznak, elmennek a Himalájába, itt tudom én. Tehát ilyen, hogy? Extrém sportokat csinálnak. Tehát, hogy maguktól hozzák ezt elő. De én most arról beszélek, amikor erre nincs lehetőség, meg az a kérdés, hogy ez-e a módszer? Pont ez a kérdés. Mert ugye mindenki azt mondja a bölcsön, hogy nem ez a módszer, már mégis itt élünk, azért folytassuk már az életet, legyen az élet jó is emellett. De azért ne felejtsük el, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez a módszer, tehát hogy ahhoz, hogy megtaláljuk a belső énünket, stb., ahhoz el kéne menni, ahhoz ki kéne mondni magukat a világból. És a kérdés, hogy egyáltalán lehetséges-e ez anélkül, hogy kivonjuk magunkat a világba. Vagy nagyon érdekes, mondjuk egy másik irányba. Ez olyan, amiről mi most beszélünk, azt mondjuk, hogy az ember mondjuk a Istenhez való közeledésben két lehetősége van. Az egyik az, hogy kap külső segítséget. Elmegy a könyvtárba, tanul, közösségbe jár, stb. Ezek a külső, amik az élet normális menetébe beférnek, ugye? És akkor ezáltal ő építgeti saját magát, és kerül közelebb Istenhez. Ez az egyik, a dolognak az egyik menete. Van egy másik menete, amikor minden elfogyott, nem megy könyvtárba, és pontosan arra van szó, hogy trauma van, és akkor belülről jön elő ez az Istenhez való közeledés. Olyan, mintha kívülről kapnál meg valamit, vagy hogy belülről jön elő. Kicsit nem vagyok fizikus, tehát most ez nem lesz jó, amit mondok, de próbáljátok ezt nekem elnézni. Olyas, mint az energia. Tehát mondjuk az energiánál is, ugye lehetne azt mondani, hogy mondjuk fogok valamit, és akkor az energiát kívülről viszem oda, és hajtom meg azt a dolgot, és lesz belőle, amíg el nem fogy az energia. De ha a dolgoknak a mélyre megyek, azt mondom, hogy végülis mindennek a leglényegében, az anyag leglényegében ott van az energia, ami például ott van az a rejtett Isten szeretet, ott van az energia, csak elő kell hívni, és akkor ott az atombomba mondjuk, vagy az atomreakciónak hívják ezt. Mi? Magfúzió? Láncreakció. Köszönöm szépen. Előhívom a láncreakciót. A kérdés az, hogy fizikus? Vagy?
Csak mondtam neki.
Tanultál fizikát. Nem is tanultam. Tehát előhívom a láncreakciót, és akkor belülről magából az anyagnak a leglényegéből hívom elő ezt a dolgot. A probléma az, hogy elő lehet-e hívni ezt a láncreakciót úgy, hogy közben az anyag maga ne menjen szét. Ugyanez a kérdés, mint az előbb én emberi szinten tettem fel. Elő lehet-e hívni ezt a hangot úgy, hogy ne legyen ott trauma? Trauma nélkül, mert az egyik lehetőség trauma, előjön a hang. Ugyanígy láncreakció, de ahhoz az anyag, most nem tudom, hogy, de szétmegy, ugye? És ezáltal tud előjönni belőle ez a hihetetlen energia, ami ott van benne. Kérdés, az meg lehet ezt csinálni úgy, hogy elő is jöjjön az a láncreakció, vagy mit tudod, magfúzió, vagy mit tudom én. Jó, akkor láncreakció. Akkor hogy előjöjjön, de mégis az anyag ugyanolyan maradjon, és ne álljon be benne trauma. Most ez az álterebének az igazi, a mondani valójának az igazi jelentősége. Mert az, hogy ezt a belső hangot elő lehet hívni, Az kétség, azt mindenki tudja. Arra tanít meg minket a tánya a következő fejezetekben, hogy hogy lehet ezt a hangot úgy előhívni, hogy ne kelljen hozzá traumázni, és hogy az élet tovább menjen a maga meddében. Nap mint nap elő lehessen hívni, minden egyes imádkozásnál és minden egyes cselekedetnél, anélkül, hogy az élet közben szétessen. Hogy ne kelljen felbontani, hogy ne bomoljon föl maga az anyag a láncreakciótól. Hogy lehet ezt elérni. Van egy nagyon szép történet. Ugye, Sulovinban volt, az egy valami orosz kis falu lehet, ott volt egy nagy esküvő. Volt egyszer egy nagyon nagy esküvő Sulovinban. Egy haszid lakodalom. Ugye a Berdicsevi Lévi Yitzhak, aki egy nagyon nevű haszid rebe volt, és az Alter rebe a kettőjük unokái házasodtak össze. És hát egy ilyen esemény, amikor több napon keresztül a két nagyon nagy szellemi óriás együtt van, de nagyon sok érdekes dolog történik, és minden egyes mondás és minden egyes mozzanat teli van tartalommal és tanulsággal. És akkor a történet úgy szól, az egyik, ugye nagyon sok történet van följegyezve ebből a pár napból, és mindegyiknek van. A történet úgy szól, azt mondja, hogy ahogy mentek ki a kupához, és az esküvői baldahinhoz, és a vőlegény meg a mennyasszony, mert ott álltak a kupa alatt, akkor odaért a két rebe, akik beszélgettek, odaért az ajtóhoz. Az ajtó olyan szűk volt, hogy csak egyszerre egyikük tudott volna kimenni rajta. És akkor mondja az Alter rebe a Berdicsevi Lévitzhaknak, hogy te vagy az idősebb, menj te előre. Mondja neki a Berdicsevi Lévitzhak, hát én vagyok az idősebb, de a te szavaid, a te tanításod, az mindent felül mondj, menj inkább te előre. Azt mondja neki az általában, igen, de a te szereteted a embereid felé, a minden terül mondjon is meg. És így ment a vita, és hát látták, hogy nem jutnak előre, mire azt mondta a Berdicsevi Lévitzhak, azt mondta, akkor menjünk át a falon. És erre azt mondta neki az Alterebe, ne menjünk át a falon, legyen inkább ez az ajtó olyan nagy, hogy mind a ketten kiférjünk rajta. És akkor mi a tanulsága a történetnek? A Berdicsevi Lévitzhak azt mondta, menjünk át a falon. Mondja, törjük meg a dolgok normális menetét. Azt az utat választotta volna, vagy azt az utat mutatta, ahol meg át kell törni a falat ahhoz, hogy átjussál, vagyis trauma kell ahhoz, hogy előhív magadból ezt a belső hangot. És ezt mit mond erre az általában? Azt mondja, nem. Maradjon az ajtó, és mégis ki tudjunk férni rajta, hiába vagyunk ketten. Szerinti, hogy a nyílás az legyen nagyobb, anélkül, hogy rombolnánk. Ugye, mert különben mi történik? Amikor az emberek előhívják magukban ezt a belső, vagy előhívják, vagy előjön magától, akkor általában ez együtt jár egy másik dimenziónak a rombolásával. Együtt jár az, hogy az élet normális menete rombolódik, szétesik, és ezáltal jön elő a hang, vagy előfordul fel is, és előjön a hang, és akkor szétrobban minden a dolgon. És az általában azt mondja, nem, hívd elő ezt a hangot, de úgy, hogy a dolog normálisan menjen, és ez a dolog normálisan menjen, és ez a különleges az általában mondani valójában. Jó. Nem tudom, van esetleg kérdés. Nincs?
Könnyű
kérdés. Nem könnyű.
Át kell állni. Nem a meditációról van, szóval kérdezkedett, hogy hogyan írhat a tanulás és gondolkodás.
Hát biztos, hogy oda fogunk nyúlni. Tehát, hogy más eszköz nem nagyon van. De hogy azt fogjuk átvenni a következő részekben, hogy miért, ugye miről beszéltük, azt mondta, hogy amikor a dolgok normálisan mennek, akkor is ott van ez a hang, ahogy Zéva mondta, ott van ez a belső erő, csak nem vesszük észre, nem halljuk meg, ugye? Mert sok réteg eltakar. Azt fogjuk megbeszélni, hogy mit jelent az, hogy sok réteg eltakarja, miért akarja el sok réteg, mi a logika, mi a logikánk, amikor hagyjuk, hogy ez a sok réteg eltakar, és nem halljuk meg, És hogyha ezt az érvelést vettük figyelembe, akkor ezzel az érveléssel a saját kis gondolatainkban, meditációnkban elő tudjuk ezt hívni adott esetben. Ez lesz a dolog egyébként. Tehát az, hogy mindig szükség van meditációra, arra, hogy gondolkozzunk ahhoz, hogy ezek a dolgok előjöjjenek, az kétségtelen. Ha csak nem akarjuk, hogy de különik a trauma van, akkor is végsősorban végül is gondolkodunk, tehát nem arról van szó, hogy de hát, hogy mindig ahhoz, hogy magától előhozzuk, a mindenképp szükség van a fejünkre. Különben ez nem megy. A kérdés az, hogy mi az az érvelés, amit a fejünkben használunk. Az eddigi érvelés az az volt, a hosszú út, ami az 1-estől a 17-es fejezetig leírta, hogy hogyan kell az Isten szeretetet elérni, az az volt, hogy meditáljunk arról, hogy Isten milyen nagy, és milyen hatalmas, és hogyan teremtette a világot, és mit tudom én, stb. Ez egy nagyon-nagyon kvalifikált tudást igényel, és egy nagyon mély, hosszú gondolatmenetet, stb. Most azt mondtuk, erre csak egyesek képesek. Van azonban egy másik, rövidebb meditáció, ami csak arról szól, hogy van bennem valami, és azt hogy tudom elérni, hogy ezt a hangot én meghalljam még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, akkor is, amikor a dolgok normálisan mennek, és nincsen trauma.
Szerintem, jó.
Tessék.
Szerintem az, hogy az apró örömök, vagy sikerek, vagy olyan dolgok teszem azt egy utazáshoz, az jövök sikeresen, vagy egészségben, azban is észre kell venni azt, hogy a Jóisten ott volt mellettem, és vigyázott rám, mint hogy ne várjuk meg azt, hogy csak történjen valami. Mire előveszem. Tehát a minden napjainkban is az apró részletekben is fölfoghatom úgy, hogy ott volt mellettem, mert haza segített, mert...
Ja, persze, ez kétségtelen, csak kérdés az, hogy ebből tudsz-e érzelmet kovácsolni. Tehát mi nem egyszerűen arról beszélünk, hogy észrevenni, hanem hogy ebből egy valódi érzelem legyen. Hogy te ahogy érzed, mondjuk, tudom én, ha valakinek van egy gyereke, ugye, akkor vegyük ezt a példát. Ott is mondjuk nagyon hasonló a dolog, mindenki szereti, hogyha egészséges, ugye, akkor mindenki, amit az ember egészséges a lélekben, akkor szereti a gyereket. Azt nem lehet elvenni, az ott van. De ez nem egy olyan szeretet, ami állandó tűzben ég. Tehát, hogy egész nap azon gondolkozni, mennyire imádja a gyerekét. Ugye? Mikor szokott ilyenen gondolkodni? Amikor, hát vannak ugye olyanok, akik esetleg igen, de mondjuk az esetek többségében nem erről van szó, hanem az élet megy, ha minden normális, az élet megy, és az, persze, amikor a gyerekére gondol, akkor szeretettel gondol, sok esetben mondjuk bosszúsággal is gondol, de nem arról szól a dolog, hogy olyan hihetetlen nagy tűzben ég. De mikor szokott előjönni mégis, hogy ő szereti a gyerekét? Ha valamilyen pontosan, amiről beszéltünk, amikor van, elment távolra a gyerek, hiányzik, összevesztem vele, összevesztem mással miatta, valami különleges dolognak kell történnie. Most ez ugyanígy van az Isten szeretettel is. Mindenki szereti Istent a szívem mélyén, ezt tanultuk. De nem állandóan ebben ég, ebben a szeretet. Sőt, hogy még nem is tud róla, hogy szereti, meg esetleg arról se tud, hogy van Isten. Ez még jobban el van takar, mint a gyereknél, ami egy látható, megfogható esetben. De a kérdés az, elő lehet-e hívni? Kezdjük, az első megkívás az volt, hogy kezdjük nulláról. Mint hogyha én nem ismerném a gyerekemet. Nem tudnám, hogy az ő enyzén gyerekem. És elkezdek tanulni.